héten belekezdtünk egy tényleg rugalmasságtani feladatnak a megoldásába, nevezetesen prizmatikus sugarak szabadcsavarási feladatát akartunk megoldani, felépíteni egy olyan megoldást erre a feladatra, amely megoldás a rugalmasságtan egyenletrendszerünkből minden egyenletet kielégít.
Úgy jártunk el, hogy bevezettünk egy feszültségfüggvényt, az U-val jelölt Prandtféle feszültségfüggvényt. Ezt úgy vezettük be, hogy kielégítse az egyensúlyi egyenleteket, és utána pedig elkezdtük egy kicsit tovább alakítgatni a megoldást. Odáig jutottunk, hogy az U-ról, amiről annyit mondtunk csak, hogy legalább kétszeresen differenciálható függvénye legyen az X és Y helykoordinátáknak. Az X és Y koordináták azok a rút keresztmetszetében felvett helykoordináták. Abból a feltételből, hogy a rút nincs csak csavarva, az erő egyenlő nulla, tehát az eredő erő a keresztmetszeten számított eredő erő nulla feltételből az jött ki, hogy a feszültségfüggvénynek a keresztmetszetnek a külső peremén állandónak kell lenni, sőt nem akármilyen állandónak kell lenni, hanem ennek az állandónak nullának kell lenni. Tehát megnéztük, az, hogy a feszültségfüggvényre nézve milyen feltételt jelent az, hogy a rút csak csavarva van, azaz a rút keresztmetszetén fellépő feszültségnek ennek az eredője nullával egyenlő. Nézzük meg az egyensúlynak a másik feltételét, azt, hogy ha a keresztmetszeten megoszló belső erőrendszert, azaz a feszültségeknek a nyomatéki eredőjét számítjuk ki a súlypontra, abból milyen feltétel jön ki. Tehát a keresztmetszet súlypontjára számított nyomaték. Tehát ezt a nyomatékot korábban is M és indexben nagy S-sel jelöltük. Ezt úgy kapjuk meg, hogyha az egész keresztmetszetre, tehát mondjuk a rúd jobb oldali végső keresztmetszetére, az AR-re integráljuk, az R kereszt rho z dA-t, ahol a rho z az a z normálisú keresztmetszeten fellépő feszültségvektor, az R betű az pedig ahhoz a ponthoz, a súlypontból ahhoz a ponthoz mutató helyvektor, amely pontban a rho z ébred. Tehát ez az eredő biztos, hogy mc-szer ez eredményt hozhat csak ki, hiszen az volt a kiinduló feltételezésünk, hogy nincsen se húzás, se nyírás, se hajlítás, csak nyírás van, vagy csak csavarás van. Itt egy csomó átalakítást kellene elvégeznünk, tehát be kellene helyettesítenünk a rózé helyére azt, amit korábban felírtunk, hogy a rózé az náblaú kereszt ézé. Átalakításokat kellene végeznünk, fel kellene használnunk a Gauss-Ostrogradsky tételt, mint ahogy megtettük az F egyenlő nulla egyenlet esetén az előző óra végén. És itt az a feltétel adódik ki ebből az egyenletből, hát körülbelül egy oldalnyi átalakítás után, hogy az MC, a csavaró nyomaték is kifejezhető az U feszültségfüggvényből. Egyszerűen az U feszültségfüggvénynek a keresztmetszetre vett integráljának a kétszerese. Tehát ebből a második egyenletből, tehát a nyomatéki egyenletből azt kaptuk, hogy a csavaró nyomaték is kifejezhető az U feszültségfüggvényből. Menjünk tovább, és nézzünk meg további egyenleteket a rugalmasságtan egyenletei közül. A következő egyenletcsoport, amit megnézünk, az legyen a Beltrami-Mitchell-féle kompatibilitási egyenletek. Tehát nézzük meg, hogy mi adódik ki abból, hogy itt ki kell elégülni a Beltrami-Mitchell-féle kompatibilitási egyenleteknek. A Beltrami-Mitchell kompatibilitási egyenletek ebben az esetben úgy néznek ki, hogy Laplace tau xz plusz 1 per 1 plusz nőször parciális 2 f római 1 per parciális x parciális z egyenlő nullával, illetőleg a második nem identikus a nulla egyenlet, az pedig úgy néz ki, hogy Laplace tau y z plusz 1 per 1 plusz mu szorozva parciális 2 f római 1 per parciális y parciális z. Ez is egyenlő nullával. Tehát általánosan is felírtuk a Beltrami-Mitchell-féle kompatibilitási egyenleteket. Itt már nyilván csak erre a speciális esetre vonatkozó változatot írtuk fel, amikor tudjuk azt, hogy a feszültségi tenzor úgy néz ki, hogy a felső 2x2-es blokk nullával egyenlő, csak a harmadik oszlopban, harmadik sorban vannak nullától különböző elemek, de még a szigma z is nulla, tehát a 3-as elem is nulla. Most biztos, hogy a mindkét egyenletben ez a második tag, ez eltűnik, azért, mert az f római 1, azaz a feszültségi tenzornak az első skalár invariánsa, az úgy számítható ki, hogy sigma x plusz sigma y plusz sigma z, azaz a feszültségi tenzor főátlójában álló elemeknek az összege, hát itt pedig tudjuk, hogy a főátlóban csupa nulla elemek állnak. Ebből a két egyenletből tehát az marad, hogy Laplace tau xz egyenlő nullával, illetőleg Laplace tau yz egyenlő nullával. A tau yz és a tau xz helyére írjuk fel azt, hogy ezeket hogyan gondoljuk kifejezhetőnek a feszültségfüggvénnyel. Tehát írjuk tovább ezeket az egyenleteket. A tau xz-re azt mondtuk, hogy az a feszültség függvénynek az y szerint vett parciális deriváltja. A yz-re pedig azt mondtuk, hogy az a feszültség függvénynek az x szerint vett parciális deriváltja negatív előjellel, de a negatív előjelnek nincs semmiféle szerepe, hiszen ez úgyis nullával egyenlő. Na most a helyzet az, hogy a Laplace-ban is helyszerinti deriválás van, a Laplace, csak emlékeztetőül írnám föl, tehát a Laplace-féle differenciál operátor, az derékszögű Descartes-i koordináta rendszerben síkbeli esetre, amivel most egyáltalán foglalkozunk, ez így néz ki. Hogy az x szerinti második derivált és az y szerinti második deriváltnak az összege. Tehát a differenciálási műveletek sorrendje fölcserélhető, ezért az első egyenlet írható úgy, hogy parciális per parciális y Laplace u, a másik pedig írható úgy, hogy parciális per parciális x Laplace u. Tehát ebből azt látjuk az első egyenletből, hogy a Laplace u, hogyha az y szerint deriváljuk, akkor nullát kapunk. Ez mit jelent, hogyha valami szerint deriválunk egy mennyiséget és nullát kapunk? Hogy az nem függ az y-tól. Igaz. Tehát az, hogy ez a Laplace-t deriváljuk az x szerint és nullát kapunk, az azt jelenti, hogy nem függ az x-től. Tehát az egyik egyenletből az adódik ki, hogy nem függ a Laplace-u az y-tól, a másik egyenletből az adódik ki, hogy a Laplace-u nem függ az x-től, tehát a Laplace-u akkor micsoda lehet konstans. Tehát ebből a két egyenletből az adódik ki, hogy a Laplace-u-nak állandónak kell lenni. Tehát a Laplace-u-nak állandónak kell lenni. A Beltrami-Mitchell egyenletekből ez következik, hogy a Laplace-u az legyen állandó. Most hogyha ezt az állandót kellene meghatároznunk, ezt az állandót pedig a Hooke-törvény és a kinematikai egyenleteknek a felhasználásával határozhatjuk meg. Tehát, hogyha felhasználjuk a Hooke-törvényt, meg felhasználjuk a kinematikai egyenleteket még, akkor az állandóra azt kapjuk, hogy az mínusz 2g-szer tetával egyenlő, tehát az a Laplace u-nál az állandó, az mínusz 2g-szer tetával egyenlő. Tehát Hooke-törvény kinematikai egyenletekből az adódik ki, hogy a Laplace u az egyenlő mínusz g-szer tetával, És ez az egyenlet, a Laplace-ú egyenlő mínusz G-szertet, mínusz két G-szertetával, ez a Poisson-féle differenciál egyenlet. Tehát ez a Poisson-féle, tehát ez egy nevezetes, matematikában nevezetes parciális differenciál egyenlet, ez a Poisson-féle differenciál egyenlet, tehát ebben a Poisson-féle differenciál egyenletben a jobb oldalon egy konstans van, a konstans egy szorzatként állítható elő, ahol a szorzatnak az egyik szorzó tényezője nyilvánvalóan a kettőn kívül a G, a csúsztató rugalmassági modulus. Ez a rút anyagára jellemző mennyiség, tehát ez egy anyagjellemző, a teta, az pedig a fajlagos szögelfordulás. Tehát a teta az a fajlagos szögelfordulás, ennek a fajlagos szögelfordulásnak az a geometriai tartalma, hogy ez a szögelfordulását adja meg két egymástól egységnyi távolságra levő keresztmetszetnek. Tehát a rút hossza mentén egymástól egységnyi távolságra levő keresztmetszeteknek az egymáshoz képesti szögelfordulásáról van szó. Tehát ez a fajlagos szögelfordulás. Ez a fajlagos szögelfordulás, ez ismert korábbról is, hiszen a kör és körgyűrű keresztmetszetű rudaknál is, rudak csavarásánál is szó volt már erről. Menjünk tovább, és próbáljuk meg előállítani az elmozdulás mezőt, tehát azt az elmozdulás mezőt, ami egy tetszőleges keresztmetszetű rúd csavarásánál a rúd pontjait jellemzi. Tehát az elmozdulás mező előállítása. Írjuk fel a kinematikai egyenleteket, tehát a kinematikai egyenleteknek azt az alakját, hogy hogyan kell kiszámítani az elmozdulás mezőből a három fajlagos nyúlást. Parciális U per parciális X, parciális U per parciális V per parciális Y, és parciális VV per parciális Z. Na most tekintettel arra, hogy a feszültségi tenzort ismerjük. A feszültségi tenzor fő átlójában nullák vannak, ezért biztos az, hogy nem csak az egyes feszültség koordináták nullák, hanem az F római egy is nulla. Tehát, hogyha visszatetszenek gondolni az általános Hooke törvényre, akkor ott előfordulhat az, hogyha mondjuk a szigma x az nullával egyenlő, abból még nem következik az, hogy az epsilon x is nullával lesz egyenlő, hiszen a Hooke törvényben még van egy olyan plusztag, amiben egy F római egy van. Na de itt az F római egy is nullával egyenlő, tehát itt igaz lesz az, tekintettel arra tehát, hogy a főátlóban a feszültségi tenzor mindhárom eleme, tehát a szigma x, szigma y és a szigma z is nullával egyenlő, tehát az epsilonok is nullával lesznek egyenlők. Most az első egyenletből a parciális U per parciális X egyenlő nullából az következik, hogy az X-től az U nem függ, tehát az U, az X irányú elmozdulás koordináta, az csak az Y-nak és a Z-nek lehet a függvénye. Tehát az U-ról azt tudjuk ebből az első egyenletből kiindulva, hogy az az X-nek nem lehet a függvénye, csak az Y-nak és az Z-nek. A V az az Y-nak nem lehet a függvénye, hanem csak az X-nek és a Z-nek. Tehát ebből az adódik, hogy a V az csak az X-nek és a Z-nek lehet a függvénye. És a harmadik egyenletből pedig az adódik, hogy a VV az a Z-nek nem lehet a függvénye, hanem csak az X-nek és az Y-nak lehet csak függvénye. Tehát a VV az csak X-nek meg Y-nak lehet a függvénye. Vegyük fel az U-t és a V-t a következő alakban. Tehát az U-t és a V-t a következő alakban vesszük fel. Tehát az U-ról azt mondtuk, hogy az csak az Y-nak és az Z-nek a függvénye. Mondjuk azt, hogy az Y-nak legyen lineáris függvénye, az Z-től meg hát függjön valahogyan. Tehát arra ne tegyünk semmiféle megkötést, az Z-től való függést jelöljük ezzel az FZ-vel. Hasonlóképpen a V-nél mondjuk azt, hogy az legyen az X-nek a lineáris függvénye, egyébként pedig a Z-től függjön valahogyan. És ez a valahogyan történő függés, ez legyen ugyanaz, mint az előző sorban, tehát az U elmozdulás koordináta esetén. Most, hogyha ebből elő akarjuk állítani a gamma xy-t, a gamma xy az parciális U per parciális y plusz parciális V per parciális x-el egyenlő. Tehát, hogyha az U-t deriváljuk az y szerint, akkor mínusz f-et kapunk. Mínusz f-et kapunk. Hogyha a V-t deriváljuk az x szerint, akkor plusz f-et kapunk. Tehát ebből a felvételből kijön az, hogy a gamma xy nullával egyenlő. De a gamma xy-nak meg nullának kell lenni, hiszen a feszültségi tenzorban ott a tau xy helyett nulla állt, hát a tauk és a gammák között pedig egyszeres, tehát egy egyszerű szorzó kapcsolat van, tehát a taut mindig a G csúsztató rugalmassági modulussal kell elosztani, hogy gammát kapjunk. Menjünk tovább, és próbáljuk meg előállítani a gamma xz-t. Tehát a gamma xz az parciális u per parciális z plusz parciális vv per parciális x. Helyettesítsük be az első tagba annak az u függvénynek a deriváltját, ott, amit az előbb felírtunk, tehát ezt kell deriválnunk, az mínusz y-szor fz-t kell deriválnunk z szerint. Hát az y csak egyszerűen leírjuk, tehát mínusz y és df per dz. A második tagot írjuk le változatlanul. Tehát plusz parciális vv per parciális x. Tehát ez a gamma xz, de ez a gamma xz, ez felírható a Hooke-törvény felhasználásával tau xz per g. Na most a Hooke-törvénynél megbeszéltük azt, meg egyáltalán megbeszéltük, hogy ezek a mennyiségek kizárólag az x-nek és az y-nak lehetnek a függvényei. Na most, ha a tau xz csak x-nek és y-nak a függvénye, akkor nyilvánvalóan a gamma xz-nek, gamma xz is csak x-től meg y-tól függhet. Na most, hogyha a gamma xz csak x-től meg y-tól függ, és z-től nem, akkor az z szerinti deriváltja az nullával egyenlő. Tehát csak állítsuk elő a gamma xz-nek a z szerinti deriváltját. Ez biztos, hogy nullával egyenlő, azért, mert a gamma xz az nem függ a z-től, hanem csak az x-től és az y-tól függ. És akkor most ezt a deriválást végezzük el ezen a hullámosan aláhúzott két tagon. Hogyha z szerint deriválunk, akkor itt mínusz y szorozva d2f per dz négyzetet kell írnunk. És a vevénél pedig, ennél a parciális vevé per parciális x-nél az lesz a helyzet, hogy korábban láttuk azt, hogy a vevé az csak az x-nek és az y-nak a függvénye, ezt itt felírtuk. Tehát, hogyha ez z szerint elkezdjük deriválni, akkor biztos, hogy nullát kapunk. Tehát biztos, hogy ide ennek a második tagnak az z szerinti deriváltja az nulla kell, hogy legyen. Most ebből a feltételből azt mondhatjuk, hogy az fz függvény az egyenlő tauszor, vagy tetászor z-vel. Most, hogyha ugyanezt a gondolatmenetet megcsináljuk a gamma yz-re, ugyanezt kapjuk, tehát azt kapjuk, hogy az fz-nek annak tetászor z-nek kell lennie. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az U az úgy fog kinézni, hogy tetászor y-szor z, egyszerűen ebbe az egyenletbe az fz helyére tetászor z-t kell írnunk, meg ebbe az egyenletbe is az fz helyére tetászor z-t kell írnunk. Tehát az elmozdulás mező a következőképpen fog kinézni. Tehát az elmozdulás mező, az U-ról tudjuk, hogy csak Y-nak és Z-nek a függvénye, a V-ről tudjuk, hogy csak X-nek és Z-nek a függvénye, és a vevéről pedig tudjuk azt, hogy az csak X-nek és Y-nak a függvénye. Tehát a vevéről az előzőekben nem tudtunk meg semmi plusz információt, tehát a vevénről továbbra is csak annyit tudunk, hogy valami olyan függvény, ami az x-től és az y-tól függ. Viszont az u az úgy írható fel, hogy mínusz tetászor y-szor z, a v az pedig úgy írható fel, hogy tetászor x-szel z. Tehát ezek az elmozdulás mező koordináták, ezek kielégítik az összes kinematikai feltételt. Tehát az így előállított elmozdulás koordináták kielégítik az összes kinematikai feltételt. Most az elmozdulás mező vektor az a következőképpen állítható elő. Tehát az elmozdulás vektor mező az U vektor, amiről azt gondoljuk, hogy ez XYZ függvénye lehet. Ennek az X irányú koordinátáját jelöltük U-val. Nem is írom le ezt a függést, mert itt már speciális eset van. Tehát lényeg az, hogy U-szor EX plusz V-szer EY és plusz VV-szer EZ. Ebben a tehát ez általánosan igaz, hogy az x koordinátát mindig u-val jelöltük, az y irányú koordinátát v-vel jelöltük, és a z irányú koordinátát pedig v-vel jelöltük. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az u-v hogyan néz ki, akkor ez az elmozdulás mező úgy írható fel, hogy tetászor z szorozva ez-vel, vektoriálisan megszorozva az r-rel plusz vv, ami az xy-nak a függvénye, szorozva ez-vel. Tehát az u xyz elmozdulás mező, ez az u xyz elmozdulás mező, ez, hogyha a keresztmetszetet vesszük, egy tetszőleges keresztmetszetet kiveszünk a rútból, a keresztmetszet alakjára semmiféle megkötést nem tettünk, és akkor ez az x-tengely, ez az y-tengely, és ez, a P, ez az r, ez pedig a tetszőleges pontba mutató helyvektor. Tehát az összefüggésben szerepel a teta, szerepel a z az a keresztmetszetet azonosítja, tehát az, hogy a baloldali keresztmetszettől milyen távoli keresztmetszetben van a P pont, aminek az elmozdulását vizsgáljuk, az r pedig azonosítja azt, hogy a P pont a keresztmetszeten belül hol helyezkedik el. Tehát látjuk azt, hogy ez az elmozdulás mező, tehát egy tetszőleges P pontnak az elmozdulása két részből áll. Ez az első rész írja le a keresztmetszetnek egy CZ egyenlő tetászor Z szöggel történő elfordulását. Tehát az első rész, ez a vektoriális szorzattal leírt rész, mondja meg a z helyen levő keresztmetszetnek a szögelfordulását. Ez a psi z, ez a z helyen levő keresztmetszetnek a rút baloldali keresztmetszetéhez képesti szögelfordulása. Tehát A tetászó Z az a fajlagos fajlagos szögelfordulás szorozva az Z-vel, tehát nem egységre vagyunk a baloldali keresztmetszetről, hanem Z-re vagyunk, ezért a szögelfordulás, ami a két keresztmetszet között van, az tetászó Z, ezt Psi Z-vel jelöltük. A második tag, tehát ez a VVXY szorozva EZ-vel, ez pedig megmondja azt, arra utal, hogy a keresztmetszeten levő pontok, azok nem maradnak benne a keresztmetszetben, hanem még a keresztmetszetből kilépnek, mert Z irányú elmozdulása is van a pontoknak, tehát ez a VVZ, ez a keresztmetszet pontjainak a tengely irányú elmozdulása, és ez újdonság ahhoz képest, amit szilárdságtanban tanultuk, mert ott azt tanultuk, hogy a keresztmetszetek azok merevtesszerűen elfordulnak egymáshoz képest, de a keresztmetszetek továbbra is síkok maradnak. Ez a feltétel csak kör és körgyűrűre volt érvényes, erre az esetre, amikor a keresztmetszet nem kör és körgyűrű alakú, akkor a keresztmetszet pontjai Z irányba is elmozdulnak, hát valamiféle függvény szerint, e szerint a VVXY kétváltozós függvény szerint. Foglaljuk össze az eredményeket, amiket eddig sikerült összehoznunk. Tehát összefoglalás. Kérem szépen, a szabad csavarási feladat az tulajdonképpen arra a feladatra szűkül, hogy elő tudjunk állítani egy megfelelő U-XY Prandt-féle feszültségfüggvény. Tehát a feladat az arra, feladatot arra vezettük vissza, hogy elő tudjunk állítani egy Prandt-féle feszültségfüggvényt, ami megfelelő feltételeknek eleget tesz. Nézzük, hogy mik ezek a feltételek. Egyrészt ennek a Prandt-féle feszültségfüggvénynek ki kell elégítenie a Poisson-féle differenciál egyenletet. Tehát a Laplace U egyenlő mínusz 2 G-szer teta Poisson differenciál egyenletet, és még ki kell elégítenie a UG0 egyenlő nulla peremfeltételt, ahol a G0 az a keresztmetszetet határoló peremgörbe. Tehát Poisson-féle differenciál egyenlet, illetőleg a G0 peremgörbén. Ki kell elégíteni azt a feltételt, hogy ott az U feszültségfüggvénynek nullának kell egyenlőnek lenni. Hogyha van ilyen feszültségfüggvényünk, ami ezt kielégíti, akkor az igénybevételt és a feszültséget a következőképpen tudjuk számítani. Tehát az igénybevételt, az MC-t, azt úgy tudjuk kiszámítani, hogy kettőször integrál a root keresztmetszetére UDA. A feszültséget, a tau Z-t, a tau Z vektort pedig úgy tudjuk előállítani, hogy nábla szorozva U-val, tehát az U-nak a gradiense szorozva vektoriálisan az EZ-vel. Hát kérném szépen, ezzel lényegében minden lényeges dolgot tudunk, ami egy tetszőleges keresztmetszetű rúd szabad csavarásánál előfordulhat, illetőleg amire a szabad csavarásnál szükségünk van. Szokás bevezetni egy tisztán geometriai jellegű feszültségfüggvényt is. Tehát tisztán geometriai jellegű feszültségfüggvény. Ez a tisztán geometriai feszültség függvény, ezt az U-tól egy U0, egy 0 indexel különböztetjük meg. Tehát úgy vezetjük be, hogy az Ux, Y az legyen egyenlő G-szer tetászor U0 XY-nal. Tehát az anyagjellemzőt is kihoztuk, illetőleg a tetát is kihoztuk, tehát ez az U0, ez kizárólag a geometriájától függ csak a keresztmetszetnek. Tehát csak a keresztmetszet geometriai kialakításától függ. Tehát kizárólag a keresztmetszetnek a geometriai kialakításától függ. És akkor ezek az egyenletek, amiket itt előbb felírtunk az U-ra, az U0-ra nézve a következőképpen néznek ki. Tehát ennek az U0 kizárólag a keresztmetszet geometriájától függő feszültségfüggvénynek a következő egyenleteket kell kielégíteni. Egyenletek, amiket ki kell elégíteni az U0 feszültségfüggvénynek. Az első egyenlet, a Poisson-féle differenciál egyenlet, az úgy fog kinézni, hogy Laplace U0 az egyenlő mínusz 2-vel. Hát egyszerűen az U helyére a bal oldalra, hogyha beírjuk ezt a G-szer tetászor U0-t, akkor a G is konstans, a teta is konstans, a differenciálási jel elé hozhatjuk, tehát a Laplace elé hozhatjuk, és akkor a G-szer tetával lehet egyszerűsíteni. Tehát itt is megjelenik G-szer teta, itt is itt van a G-szer teta, ezzel lehet egyszerűsíteni. A peremfeltétel továbbra is ki kell elégítenie, ugyanúgy, tehát az U0-nak a G0-on nyilvánvalóan nullának kell lenni. Aztán ez a másik két egyenlet, a csavarónyomaték, az MC csavarónyomaték az úgy néz ki, hogy kettőször G-szer tetát megint kiemelhetünk, mert sem a G, sem a teta nem függ a keresztmetszeten mért XY helykoordinátáktól, és ami megmarad, az integrál U0 XY dA az A keresztmetszetre véve. És azt mondjuk, hogy kérem szépen, ami itt ebben a kifejezésben van a gén és a tetán kívül, arra azt mondjuk, hogy IC, azaz a keresztmetszetnek a csavarási másodrendű nyomatéka, tehát ez egyenlő G-szer tetászor IC-vel, ahol az IC a keresztmetszetnek a csavarási másodrendű nyomatéka, és nyilván az egyenlet két oldalát összevetve látszik az, hogy az IC az egyenlő kettőször integrál U0 XY dA-val. Tehát ennek a tisztán a keresztmetszet geometriájától függő feszültségfüggvénynek a bevezetésével tudtunk definiálni egy keresztmetszetre jellemző csavarási ellenállást. Ez az IC csavarási másodrendű nyomaték. Tehát a keresztmetszet csavarási másodrendű nyomatéka. Felírhatjuk nyilvánvalóan még az utolsó összefüggés is, a tauzére vonatkozó összefüggés. Az csak annyiban módosul, hogy a nabla U-nál, ha behelyettesítjük az U helyére ezt a G-szer tetászor U-nult, akkor a G-szer teta az kiemelhető a differenciálás elé. Tehát a tauzé az ebben az esetben úgy néz ki, hogy G-szer teta, de már itt a nabla U-0 lesz, kereszt EZ. Ennek a feszültségfüggvénynek a szemléltetésére szokás a Prandt-féle membrán analógiát alkalmazni. Tehát valahogy szemléltetni szeretnénk a feszültségfüggvényt, és ezt a Prandt-féle membrán analógiával szemléltetjük. Tehát Prandt-féle membrán analógia. Tehát képzeljünk el egy akármilyen alakú membránt, amit megfeszítünk egyenletesen, tehát a saját síkjában megfeszítjük egy vonal mentén a peremény megoszló terheléssel, és azt gondoljuk, hogy ennek a terhelésnek, ennek a vonal mentén megoszló terhelésnek a sűrűsége az állandó, és ezt a sűrűséget jelöljük N0-al, tehát ez egy saját síkjában megfeszítjük ezt a membránt, úgyhogy ez az N0 lesz, állandó lesz. És a mértékegysége az nyilvánvalóan newton per milliméter, hiszen ez egy vonal mentén megoszló terhelés. Vegyünk fel egy koordinátarendszert is, akár ennek a síkidomnak köthetjük ezt a súlypontjához is. És gondoljuk azt, hogy tehát azt gondoljuk, hogy ez a membrán meg van feszítve N0-al. A peremen alkalmazzunk egy befogást, egy olyan befogást, ami a saját síkban megenged alakváltozásokat, viszont a síkra merőlegesen nem enged meg alakváltozást. Itt is csináljunk egy ugyanilyen befogást. És mondjuk azt, hogy kérném szépen, amellett, hogy ez a membrán meg van feszítve, még ráteszünk egy állandó megoszló terhelést, aminek a nagyságát jelöljük P-vel. És ennek a P-nek a hatására a membrán alakváltozik, és valamiféle ilyen alakot vesz fel, ahol mondjuk azt, hogy ezt az elmozdulást ezt jelöljük zetával. Ez a zeta, ez az x-nek és az y-nak a függvénye. Hiszen függ attól, hogy melyik pontnak az elmozdulását vizsgáljuk. És kérném szépen, az analógia onnan van, hogy egy ilyen membránnak az elmozdulása és a peremfeltételei ugyanazok a differenciál egyenletek, mint amik a tiszta csavarásnál a feszültségfüggvényre vonatkozó differenciál egyenlet és peremfeltétel. Tehát az analógia alapja az, hogy a differenciál egyenlet, illetőleg a peremfeltétel, ezek azonosak mind a két feladatra. Tehát a differenciál egyenlet és a peremfeltétel azonosak mind a két feladatra, hiszen ebben az esetben, ennek a megfeszített membránnak az esetében az elmozdulásra azt lehet felírni, hogy Laplace zeta az egyenlő mínusz P xy osztva N0-al. A peremfeltétel pedig úgy néz ki, hogy a zeta véve a G0 görbe mentén nulla kell, hogy legyen. Ez a G0 görbe nyilvánvalóan a membránnak a peremgörbéje, a csavarási feladatnál pedig a keresztmetszetnek volt a peremgörbéje. Tehát a feszültségfüggvény olyan alakú, mintha lenne egy membránunk, amit egyenletesen megfeszítünk, és egyébként pedig működtetünk rá valamiféle megoszló terhelést. Most ez alapján minőségileg könnyen meg lehet mondani azt, hogy hogyan is néz ki a feszültségfüggvény egy többszörösen összefüggő tartomány esetén. Tehát a feszültségfüggvény többszörösen összefüggő tartomány, vagy többszörösen összefüggő keresztmetszet esetén. Tehát minőségileg a feszültség függvénynek a következőképpen kell kinézni. Én nem szépen inkább ide rajzolom erre a baloldali táblára. Tehát vegyünk egy többszörösen összefüggő tartományt. Mondjuk ez a többszörösen összefüggő tartomány, ez nézzen így ki. Tehát ez legyen az az eset, az a tetszőleges keresztmetszet esete, amiben még vannak belső peremgörbék is. Tehát van egy külső peremgörbe a G0, meg van mondjuk egy G1 belső peremgörbe, meg van egy G2 belső peremgörbe. Tehát gondoljuk azt, hogy a rudnak a keresztmetszete így néz ki, ez a sraffozott terület a rudnak a keresztmetszete. Vegyük fel a szokásos módon a rud keresztmetszetén súlyponthoz kötve az XY koordinátarendszert, és nézzük meg, hogy minőségileg hogyan néz ki egy ilyen keresztmetszeten az U feszültség függvény. Hát kérném szépen, most azokat a pontokat vetítem föl, amely pontokban az X-tengely metszi a peremgörbét, és akkor tudjuk azt, hogy az U feszültség függvény a külső peremgörbén nullával egyenlő, a belső peremgörbéken pedig konstansnak kell lennie. Tehát a nulla konstans meg a C1 és a C2 konstans között hát valamiféle tetszőleges függvény alakú az U feszültség függvény. Tehát minőségileg egy ilyen tetszőlegesen általános keresztmetszeten az U Brandt-féle feszültségfüggvénynek így kell kinéznie, tehát három peremfeltételt kell kielégíteni, azt, hogy a G0 peremen nulla legyen, aztán a G1 peremen egy konstans legyen, illetőleg a G2 peremen pedig egy másik konstans legyen. Tehát ezt a két konstansot pedig jelöljük C1-gel és C2-vel. Tehát kérném szépen, hogyha sikerül találni egy megfelelő keresztmetszethez egy olyan U-Brandt-féle feszültségfüggvényt, ami az itt felírt egyenleteket kielégíti, akkor ez a feszültségfüggvény, ez megadja a tiszta szabad csavarási feladatnak a megoldását. Általában a mérnöki gyakorlatokban nem ilyen keresztmetszetekkel dolgozunk, hanem geometriailag egyszerűbb keresztmetszetekkel dolgozunk. Nagyon sokszor fordulnak elő vékony szelvényű keresztmetszetű rudak. Nézzük meg, hogy ez az exakt megoldás vékony szelvények esetén közelítőleg hogyan alkalmazható. Tehát amit eddig kidolgoztunk, az az exakt megoldás volt, vagy pontos megoldás. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy közelítő megoldás vékony szelvényi rudak esetén. Tehát ez legyen egy B alpont közelítő megoldás. Tehát közelítő megoldás. Kezdjük először a nyitott vékony szelvényi rudakkal. Legyen egy alfa alpont, nyitott vékony szelvényi rudak. Tehát nyitott vékony szelvényi rudak, és ezen belül is az első, még egy legyen egy alpont, ez a vékony téglalap keresztmetszetnek az esete. Vékony téglalap keresztmetszet. Tehát itt valami ilyesmire kell gondolni, hogy van egy olyan keresztmetszetünk, olyan téglap keresztmetszetünk, aminek az egyik mérete lényegesen kisebb. Ezt a lényegesen kisebb méretet jelöljük V-vel, és a nagyobb méretet azt pedig jelöljük B-vel. Tehát a vékony téglalap az azt jelenti, hogy a V az lényegesen kisebb, mint a B. Tehát a vékony téglalap ez ezt jelenti, hogy a V méret, a vastagsági méret az lényegesen kisebb, mint a keresztmetszetnek a másik oldal mérete. X, Y, és azt gondoljuk, hogy ez a rúd csavarásra, egy ilyen szelvényi rúd csavarásra van igénybe véve. És akkor azt állítom, hogy a közelítő feszültségfüggvény egy ilyen keresztmetszet esetén a következőképpen vehető fel. Tehát közelítő feszültségfüggvény, a nagy U, az úgy néz ki, hogy G-szer, tetászor, zárójel, V négyzet per 4, mínusz X négyzet. Tehát felvettünk egy feszültségfüggvényt, nézzük meg, hogy ez a feszültségfüggvény kielégíti-e azokat az egyenleteket, amiket itt előbb felírtunk a feszültségfüggvényre nézve, tehát azokat az egyenleteket, amik abból adódtak ki, hogy ki tudjuk elégíteni a rugalmasságtan egyenleteit. Nézzük először a Poisson egyenletet. Tehát a Poisson egyenlet, az úgy nézett ki, hogy Laplace U. A Laplace U-ról tudjuk azt, hogy derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben úgy néz ki, hogy parciális 2 U per parciális X négyzet plusz parciális 2 U per parciális Y négyzet. Ez egyenlő mínusz 2 G-szer tetával. Tehát elő kell állítanunk ennek az U-függvénynek az x szerinti második deriváltját, elő kell állítanunk ennek az U-függvénynek az y szerinti második deriváltját, és be kell ide helyettesíteni. Állítsuk elő. Tehát állítsuk elő az U-függvénynek az x szerinti első deriváltját. Tehát ezt úgy tudjuk könnyen előállítani, hogyha g-szer tetával beszózunk, akkor az első tag az egy konstans lesz, a második tag pedig mínusz g-szer tetászor x négyzet, hogyha deriváljuk x szerint, akkor az mínusz g-szer tetászor 2x lesz. Tehát ez egyenlő mínusz 2 g-szer tetászor x, hogyha ezt deriváljuk még egyszer az x szerint, akkor nyilvánvalóan ez mínusz 2 g-szer teta lesz. Tehát ezzel elintéztük az első második deriváltat, az első tagban álló második deriváltat. Állítsuk elő az y szerinti második deriváltat. Látjuk, hogy y-tól az U-függvény nem függ, ebből következően az y szerinti második derivált az nullával lesz egyenlő. Tehát a második tag, tehát az y szerinti második derivált azért nulla, mert az általunk felvett U-xy függvény az az y-tól nem függ. És hogyha most behelyettesítünk ide ebbe az egyenletbe, akkor azt kapjuk, hogy a bal oldalon is mínusz 2 tetászor g áll, meg a jobb oldalon is mínusz 2 tetászor g áll. Tehát azt mondhatjuk, hogy az így felvett feszültségfüggvény ez a Poisson egyenletet kielégíti. Nézzük meg a perem feltételeket. Tehát az első lépés az már pozitív, tehát van egy egyenletünk, aminek a feszültségfüggvény eleget tesz. Tehát az U-ra nézve a peremfeltétel az volt, hogy a keresztmetszet peremén az U-nak nullának kell lenni. Tehát a keresztmetszetnek két típusú pereme van, az egyik típus az a plusz-minusz V per 2-nél van, a másik pedig a plusz-minusz B per 2-nél. Tehát vegyük először az x egyenlő plusz-minusz v per 2-t, tehát ez a két hosszú y tengelyel párhuzamos pereme a keresztmetszetnek, tehát hogyha beírjuk a feszültségfüggvénybe ezt az x helyére a v per 2-t, teljesen mindegy, hogy pozitív vagy negatív előjellel, mert x négyzet szerepel ott, akkor látjuk azt, hogy a zárójelben mi fog állni. Tehát ide az x négyzet helyére beírjuk azt, hogy v per 2, akkor az v négyzet per 4 lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy pozitív vagy negatív előjellel írjuk be, nullát fogunk kapni, tehát az u ezen a helyen nulla lesz, hát ez is pozitív, kielégül egy egész hosszú perem szakasz mentén. Na most van a másik perem, ez a két rövid perem itt, alul meg felül, tehát ez a két perem jóval kisebb hosszúságú, mint ami peremet már eddig megvizsgáltunk. Tehát ez az y egyenlő plusz-minusz b per 2 perem. Na most hát itt ebben a függvényben nem tudunk behelyettesíteni az y helyére semmit, mert nem szerepel benne az y, tehát semmi garanciánk nincs arra, hogy az u ezen a két rövid peremen nulla lenne, tehát az u az a perem feltételt ezen a két peremen nem elégíti, ezen a két rövid peremen a perem feltételt nem elégíti ki, tehát akkor ez már sem exakt megoldás, mert van olyan egyenlet, amit az u feszültségfüggvény nem elégít ki, tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy közelítő megoldás. De azt gondoljuk, hogy ez egy jó közelítés, azért, mert csak nagyon kis szakasz az, ahol valami egyenlet nem teljesül. Tehát azt reméljük, hogy ez jó közelítés, azért, mert a peremnek csak nagyon rövid részén nem teljesül az u egyenlő nulla feltétel. Nézzük meg, hogy ez esetén, a közelítő megoldás esetén, hogy néznek ki a feszültségek és az összes többi lényeges összefüggés. Tehát közelítő megoldás. Feszültségek. Tehát két feszültség koordináta különbözik nullától, a tau xz, illetőleg a tau yz különböznek nullától. A tau xz-re azt mondtuk, hogy azt úgy kell kiszámítanunk, hogy parciális u per parciális y, és látjuk, hogy az u függvényünk az az y-tól nem függ, az y szerinti derivált, tehát nullával egyenlő, a tau yz az pedig mínusz parciális u per parciális x. Na most, hogyha ezt elkezdjük deriválni x szerint, az x szerinti deriváltat azt már fölírtuk, az mínusz 2g szertetászor x volt, de még van itt egy negatív előjel, tehát ez 2g tetászor x-el lesz egyenlő. Tehát látszik az, hogy a x hely koordinátának ez egy lineáris függvénye. Tehát a tau yz az a keresztmetszeten az x hely koordinátának lineáris függvénye. Nézzük a csavaró nyomatékot. Tehát csavaró nyomaték. Azt mondtuk, hogy a csavaró nyomaték, az MC, az egyenlő kettőször integrál UDA. Az egész A keresztmetszetre kell ezt elvégezni. Ezt, hogyha tovább írjuk, lehet mondani, hogy ez közelítőleg egyenlő. A két, az u helyére nyilván be kell írnunk ezt a függvényt, ami itt van. A g szertet az kiemelhető, egy kettes meg már volt itt. Tehát kettőször g szer teta. És akkor azt mondjuk, hogy mivel ez a mivel az y-tól semmi sem függ, ezért a b is kiemelhető. És csak az x szerint kell integrálnunk, az x egyenlő mínusz v per 2-től plusz v per 2-ig kell integrálnunk a v négyzet per 4 mínusz x négyzet összefüggést. nyilvánvalóan az x változó szerint. Most, hogyha ezt az integrálást elvégezzük, vesszük a felső határon mínusz az alsó határon, akkor eredményül azt kapjuk, hogy tehát ez egyenlő g-szer tetászor b-szer v a köbön per 3-mal, tehát ez az mc-vel egyenlő. És korábban felírtunk az mc-re egy olyan összefüggést is, hogy g-szer tetászor ic, ahol az ic az kétszerese volt az integrál u0dA-nak. Tehát ami itt van a g-szer teta mellett, az az ic, azaz egy ilyen vékony téglalapnak a másodrendű csavarási nyomatéka. Tehát egy ilyen vékony téglalap esetén a másodrendű csavarási nyomaték az b-szer v a köbön per 3-mal egyenlő. És akkor, hogyha megnézzük, hogy ebből az egyenletből a g-szer tetát ki tudjuk fejezni és be tudjuk írni ide, akkor rögtön látjuk azt, hogy a tau yz az úgy is felírható, mint mc per ic szorozva, ic szorozva 2x-el. És ezzel kaptunk egy olyan összefüggést, amiben szerepel egyrészt a csavarónyomaték, szerepel az ic, az a keresztmetszetnek a csavarással szembeni ellenállása tulajdonképpen. Ezt egyébként csavarási másodrendű nyomatéknak hívjuk. Szerepel benne egy 2-2-es konstans, és szerepel benne annak a pontnak az x koordinátája, amely pontban ki akarjuk számítani a feszültséget. Tehát, hogyha egy feszültségeloszlást akarunk rajzolni az x-tengely mentén, tehát, hogyha meg akarjuk rajzolni a feszültségek eloszlását, nyilvánvalóan a csavarás hatására fellépő feszültségek eloszlását, akkor ez a feszültség eloszlás, ez egy ilyen feszültség eloszlás lesz, lineáris feszültség eloszlás lesz, és ez a tau yz feszültségnek az eloszlása, és akárhol veszünk egy x-szel párhuzamos egyenest, vagy xi tengelyt, a feszültség eloszlás ugyanúgy fog kinézni, mint ahogy a feszültség eloszlás az x tengelyen kinéz. Most ebből látszik az is, hogy a tau yz-nek a maximális értéke az úgy számítható ki, hogy mc per ic szorozva a v-vel. Azért, mert az x-nek a maximuma az éppen v per 2-nél van. És akkor 2-nél egyszerűsítünk, úgy adódik oda a maximális tau feszültség képletébe a szelvény vastagsági mérete. Tehát ez volt egy egyszerűbb eset, erre az egyszerű esetre kapott eredményeket általánosíthatjuk egy tetszőleges nyitott szelvény esetére. Tehát az első ilyen francia bekezdés volt a vékony téglalap keresztmetszet, a második ilyen francia bekezdés az összetett nyitott szelvény. Összetett nyitott szelvény, hát mondjuk rajzoljunk egy összetett nyitott szelvényt, amiről azt gondoljuk, hogy elég általánosnak tekinthető. Tehát mondjuk nézzen ez a szelvény így ki. Tehát álljon tulajdonképpen három téglalapból. Rajzoljuk be a szelvénynek a középvonalát szaggatott pontvonallal. És mondjuk azt, hogy ennek az első szakasznak, ami itt lent van, a vastagsága V1, a második szakasznak a vastagsága az V2, és a harmadik szakasznak a vastagsága pedig legyen V3. Az első szakasznak, az első szelvény szakasznak a szelvény középvonala mentén mért hosszúsága legyen B1, a második szakasznak szintén a szelvény középvonala mentén mért hosszúsága legyen B2, és a harmadik szakasznak szintén a szelvény középvonala mentén mért hosszúsága pedig legyen B3. Nyilvánvalóan a szelvénynek a súlypontja az valahol itt van. Ehhez kötjük az XY koordinátarendszert is, és azt gondoljuk, hogy e körül a súlypont körül működik ez az MC csavaró nyomaték. És a következőt állítjuk. Azt mondjuk, hogy ebben az esetben az IC az nagyon jó közelítéssel olyan úgy adódik, hogy kiszámítgatjuk a résztéglalapoknak az IC-jét, és ezeket egyszerűen összegezzük. Tehát úgy lehet kiszámítani jó közelítése, hogy szumma I egyenlő 1-től 3-ig, BI szorozva VI a köbön osztva 3-mal. Tehát az általánosítás az ennyiben áll, hogy azt gondoljuk, hogy egy ilyen téglalapokból, vékony falu téglalapokból összetett általános nyitott szelvénynek az IC-je az egyes téglalapok IC-jének az összegével egyenlő. Ha felveszünk egy S-IF koordinátát, amely S-IF koordinátát a szelvény középvonala mentén mérünk, akkor a tau feszültségnek az indexei tau SZ lesz. Tehát tudjuk azt, hogy a tau-nak a második indexe megadja annak a felületnek a normálisát, amin föllép. Hát itt a keresztmetszet felületéről van szó, ennek a normális a Z. A S pedig megadja a tau feszültségnek az irányát. Tehát a tau feszültségnek az iránya az mindig olyan irányú lesz, mint a szelvénynek a hosszabbik mérete. Tehát itt a szelvény hosszabbik mérete mentén mérjük mindig ezt az S IF koordinátát. Tehát ez egyenlő lesz MC per IC szorozva 2 xi-vel, ahol ez a xi betű, ez pedig mindig a szelvény vastagsági mérete irányába mért helykoordináta. Tehát ez ezen a szakaszon felfelé mutat, a függőleges szakaszon jobb felé mutat, ez a xi, és ezen a szakaszon pedig lefelé mutat. E mentén, a xi tengely mentén, ennek az összefüggésnek megfelelően a feszültség eloszlás mindig lineáris lesz, és nyilván úgy lesz lineáris, hogy a feszültségekből számított eredő nyomaték az megegyezzen az MC nyomatéknak a forgatás értelmében, tehát itt is a tau eloszlás ilyen irányú lesz. Tehát ezek a feszültség eloszlások, ezek mindenhol a tau SZ feszültség eloszlások, tehát az alsó szakaszon, a függőleges szakaszon és ezen a szakaszon is, ezen a felső vízszintes szakaszon. És a harmadik összefüggés, amit még fel tudunk írni, az, hogy az MC az továbbra is G-szer tetászor IC-vel egyenlő. A következő általánosítása ennek az eredménynek az egy görbefonalú nyitott szelvényre is szolgáltat az IC-re nézve eredményt. Tehát vegyük a harmadik esetet, a nyitott vékony falú szelvényi rudakon belül volt egyszer egy vékony téglalap, volt egy összetett nyitott szelvény, és ez a harmadik, ez a görbe középvonalú nyitott szelvény legyen. Tehát görbe középvonalú nyitott szelvény, tehát itt valami ilyesmit kell gondoljunk elképzelni, hogy a szelvénynek a középvonala görbe, és a középvonal mentén még a szelvénynek a vastagsága is változhat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a vastagság az az S-nek a függvénye lesz, hogyha az S-et azt a középvonal mentén mérjük. Tehát azt gondoljuk, hogy teljesen általános görbe középvonalú szelvényről van szó, és ebben az esetben az IC az úgy számítható ki, hogy 1/3 szorozva integrál v a köbön ds-sel. És az integrálást a szelvénynek középvonala mentén erre a b hosszra kell elvégezni. Nézzük meg a gyakran előforduló másik esetet, azt az esetet, amikor nem nyitott a vékony szelvényünk, hanem zárt a vékony szelvényünk. Tehát nézzük meg, hogy hogyan néz ki a csavarás zárt vékony szelvényi rudak esetén. Tehát ez legyen egy beta alpont, zárt vékony szelvényi rudak. Tehát zárt, vékony szelvényi rudak. Megint rajzoljunk egy olyan lehetetlen szelvényt, ami a valóságban nem nagyon ritkán fordul elő, már úgy a valóságban, hogy a mérnöki gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Tehát gondoljuk, hogy van egy ilyen zárt szelvényi rudunk, aminél a falvastagság még a középvonal mentén mért S-IV koordinátának a függvénye is lehet. Tehát van egy zárt vékony szelvényi rudunk, és a szelvényvastagság az az S-nek lehet a függvénye is. Ezt az S-et mondjuk ettől az O középponttól kezdve mérjük. Tehát ezzel az S-sel tudjuk meghatározni azt, hogy a szelvényen éppen hol vagyunk. Vegyük fel a szelvénynek a súlypontjába az XY koordinátarendszert. Tehát bármilyen szelvényt, vagy bármilyen síkidomnak ki tudjuk számítani a súlypontját. Tételezzük föl, hogy ezt a súlypontszámítást elvégeztük, és ebbe a súlypontba vegyük fel a koordinátarendszert. És azt állítom, hogy egy ilyen vékony szelvényű rúd esetén nem így néz ki a feszültségfüggvény, hanem a feszültségfüggvényről azt gondoljuk, hogy az a vastagsági méretnek a lineáris függvénye. Tehát, hogyha felveszünk megint a szelvényhez kötődően egy helyi koordinátarendszert, ahol a koordinátarendszernek a xi tengelye az a vastagsági méret irányába esik, az éta tengely az pedig a középvonalnak az érintője lesz, tehát a szelvény középvonalának az érintőjébe veszik fel az éta tengelyt. Azt gondoljuk, hogy az U az XY változó helyett a XI eta változót használjuk itt, az úgy fog kinézni, hogy mínusz egy U1 per V szorozva XI plusz H-val. Tehát feltételezzük azt ennél a feszültségfüggvénynek a felvételénél, hogy az U a szelvény vastagsága mentén lineárisan változik, tehát a szelvény vastagsága mentén mért helykoordinátának a lineáris függvénye. Tehát ezt a feszültségfüggvényt úgy vettük fel, zárt, vékony szelvényi rudak esetén, hogy a feszültségfüggvény legyen a xi helykoordinátának a lineáris függvénye. Ha így veszük fel a feszültségfüggvényt, akkor a feszültség következőképpen fog kinézni. Tehát egy tau SZ feszültséget tudunk előállítani, ezt úgy, hogy a parciális U per parciális XI deriváltat vesszük. Ez egyenlő lesz, bocsánat, egy negatív előjelet is kell előírnunk. Tehát negatív előjellel az U-nak a XI szerinti deriváltja, az U1 per V alakú lesz. Tehát látszik, hogy ez az U1, ez valamiféle állandó érték, és az egyszerűség kedvéért legtöbbször az fordul elő, amikor a V is állandó, sőt, igazából egy megadott helyen a V biztos, hogy állandó, hiszen hogyha itt felveszünk a koordinátorrendszert, ehhez egy megadott V tartozik, tehát a vastagság mentén a tau SZ függvény az állandó lesz. Tehát szemben a nyitott szelvényű rudaknál, zárt szelvényű rudaknál a feszültségeloszlás állandó, tehát a rúd szelvény falvastagsága mentén a feszültség, a tau SZ feszültség az egy konstans érték lesz. Nézzük meg, hogy hogyan lehet kiszámítani a nyomatékot. Tehát a nyomaték kiszámítása nyilvánvalóan az MC egyenlő integrál, kettőször integrál UDA összefüggésből kell kiindulnunk. Most, hogyha megrajzolnánk az út, tehát az UXY-t, akkor valami olyasmit kellene rajzolnunk, hogy itt van egy U, egy konstans, és hát itt ezen a szakaszon van egy kis változás. Tudjuk, hogy a külső peremgörbén az U-nak nullának kell lenni, a belső peremgörbén pedig U1-nek kell lenni. Tehát az U egy konstans, amit oda a feszültségfüggvénybe fölírtunk, ez a feszültségfüggvénynek az értéke a belső peremen. És akkor mondhatjuk azt, hogy kérem szépen jó közelítéssel itt a görbe alatti területet tekinthetjük egyenlőnek azzal a görbe alatti területtel, amit úgy kapunk, hogy nem az egész tartományra integrálunk, hanem csak egy olyan tartományra integrálunk, amelyet ez a pontvonallal bejelölt középvonal határol. Ezt a pontvonallal bejelölt középvonal által határolt területet sraffozzuk be, és jelöljük ezt egy AK-val, tehát ez a sraffozott terület, ez legyen az AK, tehát ez a keresztmetszetnek a középvonal által határolt területe. Tehát azt mondjuk, hogy ez az integrál, ez jó közelítéssel két AK-szor U1-jel egyenlő. Ebből pedig kapunk az U1-re egy értéket. Az U1-et az előbb csak úgy felvettük, szerepelt az összefüggésünkben. Ez az U1, ez a csavarónyomatéknak, meg az AK felületnek a hányadosa. Persze ott van még a nevezőben egy kettes szorzó is. Tehát a tau feszültség, a tau SZ, az egyenlő U1 per V, és az U1 helyére pedig írhatjuk az MC per 2 AK-t, tehát ez egyenlő lesz MC per 2 AK szor V, és ez egy állandó érték, ezt az összefüggést szokás Bread-féle formulának is nevezni. Tehát ezt az összefüggést szokás Bread-féle formulának is nevezni. Tehát vékony szelvényű, zárt vékony szelvényű rudak csavarása esetén a tau feszültség az a Bread-féle formulával számítható, és a Bread-féle formulából pedig egy szelvény vastagság mentén állandó tau feszültséget kapunk. A teljesség kedvéért szeretném még felírni az IC-t is, hogy hogyan kell kiszámítani ebben az esetben. Az IC az egy hányadossal számítható ki, a hányados számlálójában 4 AK négyzet áll, a nevezőjében pedig áll az 1 per V-nek a szelvény középvonala mentén vett körintegrálja. Tehát az IC az ebben az esetben ezzel az összefüggéssel állítható elő. Tehát kérjük szépen, ezzel mindent megbeszéltünk, ami a prizmatikus rudak szavas csavarásával kapcsolatos, tehát megbeszéltük az exakt megoldást, és erre a mérnöki gyakorlatban sokszor előforduló vékony falu esetre pedig közelítő megoldásokat írtunk fel. A jövő héten tovább lépünk, és 2D feladatokat, tehát a rugalmasságtan 2D feladatainak az alapösszefüggéseivel kezdünk el foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!